Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 34. Zsoltárunkat énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 34. Zsoltárunk első versét, mindenkoron áldom az Urat, míg engem éltet. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsérünk téged, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Ezen a vasárnapon is köszönjük, hogy megemlékezhetünk áldott fiadról, akit elküldtél, hogy megváltson minket a kereszten. És miután megváltott, föltámasztottad őt a halálból, és ültetted a te jobbodra, hogy uralkodjon az egész mindenségen, te hatalommal, így fölöttünk is. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk téged, mindenség megváltója és ura, élő Jézus Krisztusunk. Kérünk, hogy lelkeddel legyél most itt velünk, és áld meg mai Isten tiszteletünket. Szóljál hozzánk kicsikhez, nagyokhoz, áld meg a megkeresztelendő kisgyermeket, szüleit, családját, és áld meg mindnyájunkat, akik ma eljöhettünk ide a te irgalmadból és a te nagy kegyelmedből. Kérünk, legyél velünk, áldott Krisztusunk. Amen. Kedves testvérek, foglaljatok helyet, és legelőször hadd kerüljön most sor a hittanévzáróra, hogy a gyerekek aztán kimehessenek a gyerekórára. Átadom a szót feleségemnek.
Helyedre álljál be. Ti is álljatok föl. Gyertek, gyertek. Világjáró esztendő volt az idei, úgymond hittantanév. Két szálon futottak a gyermekeknek szóló szolgálatok. Vasárnap a gyermekistentiszteleteken három csoportban szoktunk együtt lenni. Így a tanév végére, tehát így április vége, május elejére már visszatértünk a normál létszámhoz. Addig nagyon ilyen hullámzó volt emiatt a járványhelyzet miatt, de ennek már nagyon örülünk, hogy úgy tűnik, hogy magunkhoz térünk. A hétköznapi hittanórákon keddenként és péntekenként foglalkoztunk azokkal a gyerekekkel, akiket a családjaik, kedves szüleik szerettek volna még extra hitoktatásban is részesíteni, hogy így fogalmazzak, mert azért ők többnyire járnak az iskolában is, az úgynevezett kötelező hittanórákra. A tartalom a címből kikövetkeztethető, világjáró esztendőnk volt. Vasárnaponta jártunk mélységben Noé történetével, magasságban Bábel történetében, jártunk adventi utakon, Józsuéval Kánaánt hódítottuk meg, aztán Jézus lábnyomában Izrael útjait koptattuk. A hétköznapi hittanórákon pedig eljutottunk Egyiptomba, csatlakozhattunk zsinagógába, jártunk a jeruzsálemi templomba, felső szobában, a Pilátus helytartói palotában, és most is itt vagyunk. Egy fontos bibliai helyszínre vezetnek el majd bennünket, a legkisebbek. az ovisokkal Sári foglalkozott keddenként, és ezt a világjáró esztendőt mottóul használva, így kezdték minden ketten a hittanórájukat. Tetszenek látni, mi van a hátukon.
Ott termünk, ha-hó! A nyakunkban tápfő, a lábunkon vakar, kulacsunkban tiszta víz, a zsákunkban élelem. Nem érhet minket beszedelem! Kalandba fel!
Jó, köszönjük szépen! És akkor üljetek oda le, én meg itt átadom a szót egy másik csapatnak,
akik egy fontos bibliai helyszínről érkeztek, tessenek kitalálni, hogy honnan.
Shalom testvéreim, Józsué vagyok, Isten szolgája. Az idő folyamán sokat tanultam a mindenhatótól, a mindenhatóról. Különleges dolgokat cselekedett, amik arra a következtetésre jutottak, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Érdemes felkészülni a meglepetésekre az Úrral kapcsolatban. Ezért jöttem ma közétek, hogy elmondjam nektek, milyen különleges eseményeken vezetett át ő. Igen, ő, az Úr. Nem jöttem egyedül, elhoztam magammal a seregemet. Ők akkoriban még a kürtöt fújták, nem régiben váltottak hangszert. És elhoztam a népemet is.
Az elmúlt több mint 40 évet vándorlással töltöttük. Az igazat megvallva, mi Izrael fiai nem örültünk a folytonos pusztai táborozásnak. Mindig akadt valami gondunk. A kenyér, a hús, a viszonyáról nem is beszélve. Sajnos sokszor morgolódtunk és zúgulottunk.
Még eszement ünneplést is képesek voltatok tartani. Micsoda szégyen! Hogy lehet így viselkedni, mint akik elfelejtették a magasságos, csodálatos szabadítását Egyiptomból, ahogy kihozott minket a szolgaság házából? Mit érdemel az ilyen hálátlan nép? Őszintén megmondom, én visszataloncolnám őket Egyiptomba.
De a mi úrunk nem teszi egy jó Józsué. Megérte, hogy elvezet minket Kánaán földjére, meg is tartja az ígéretét. Bár sok évig a pusztában bolyongtunk, addig, ameddig minden lázadó el nem távozott az élők sorából.
Akkor bízta rám Mózes a vezetés feladatát. Az én dolgom lett, hogy az ígéret földjére vezessem Izrael fiait. Az igazat megvalva nem könnyű ennyi embert vezetni, irányítani. Az Úristen azt mondta, hogy legyek bátor és erős, és bízzak benne. Hamarosan megkaptam az első feladatot. Keljünk át a Jordánon, az egész tábor, gyalogszerrel.
Én azt hittem, hogy egy jó, erős hidat kell építenünk.
Én meg azt hittem, hogy tütölyöket kell gyártanunk.
De Isten mást akart, a folyóban kellett átkelnünk.
Ekkor ért minket az első meglepetés. Abban a pillanatban, ahogy a papok lába a folyóba ért, a víz, ami felülről folyt, megállt, és lefelé pedig teljesen lefutott. Száraz földön keltünk át. Sokkal izgalmasabb volt így átkelni, mintha hidat építettünk volna.
Átléptünk a határon. Ott volt előttünk az ígéret földje. Az itt élő népek hallottak rólunk. A magasságos, hatalmas erejének híre eljutott hozzájuk.
Mikor már Jerikó közelébe értünk, senki nem jött minket üdvözölni. A király már bezáratta a város kapuit.
Szerintetek ez kedves fogadtatás? Épp róla akartam beszélni, csak tartsátok a kezetek ügyében a harangokat. Ahogy mondtam, kifejezetten ellenséges népek éltek Jerikóban. Kivéve egy asszonyt, Ráhábot. Tudjátok, mielőtt átkeltünk a Jordánon, egy kisfiú elém állt, és kérdezősködni kezdett az ígéret földjéről. Csak a régi, 40 éves tapasztalataimra támaszkodhattam. Ideje volt már, hogy megtudjak egyet s mást. Épp ezért a két legjobb felderítőmet küldtem be Jerikóba.
Amikor a jerikói királynak tudomásul jutott, hogy benn vagyunk a városban, el akart kapni bennünket, de Ráháb túlért az eszen a jól bevált köteles trükkel. Az ablakon leeresztett kötelen másznunk le, így megmenekültünk.
Láttuk rá, hogy komolyan veszi a mi úrunkat. Megígértük neki, hogy nem éri bántódásunkkal Jerikót foglaljuk, mert Jerikót valóban el kellett fogdalnunk. A jerikóiak féltek tőlünk, ezt láttuk jól. Bezárkóztak, mindenütt őrök cirkáltak.
Valami jó terv kell, mert nagy város volt Jerikó.
Nem tudunk felmászni a falakra, nem tudjuk áttörni sem.
Készítsünk hosszú létrákat!
Kampós végű köteleken mászunk föl a falakra.
Emberek, a mindenható gondolatai nem a mi gondolataink. Az úr egészen más tervet készített. Azt mondta, hogy járjuk körbe a várost egy héten keresztül. 6 nap csak egyszer kerüljük meg, miközben a papok a kürtjeiket fújják. A 7. nap pedig 7-szer kell megkerülnünk, és amikor már 6-szor körbejártuk, a 7. kör során a papoknak még hangosabban kell kürtölniük, és mindenkinek kiáltani és ordítani kell, ahogy a torkán kifér. Isten azt mondta, hogy a falak mind porba hullottak.
Szerintetek is meglehetősen furcsa haditerv? Nem is hangzott megnyugtatóan.
Mikor először jártuk körbe a várost, akkor a jerikóiak az ablakba figyeltek minket, talán még nevettek is rajtunk.
Napról napra egyre nehezebben álltuk meg, hogy ne szólaljunk meg.
Jerikó teljesen bezárkózott. A kapukon egy lélek se ki, se be.
Hét napig szóltak a kosszarkürtök Jerikó városfalai alatt.
És Izraelnek dicső urája volt a 7 napon minden pillanat.
A 7. nap hajnalán neki készülöttünk a menetnek. Tudtuk, láttuk már azelőtt is, hogy Isten különös dolgokat tud cselekedni. Tudtuk, hogy amit ígért, be is tartja.
6-szor jártuk körbe a várost. Miközben a papok folyamatosan kürtöltek.
A 7. kör során megadtam a jelet, amikor mindenkinek kiáltani kellett.
A falak mind porba hullottak.
Dől a fal!
Azt Aztán felrohantunk a falakra, az addig hitetlenkedő jerikóiak szeme láttára. Elég nagy meglepetést okoztunk nekik.
Meghódítottuk a várost.
Rehábot és családját megkímeltük. Befogadtuk őket Izraelbeli izraelieknek.
Isten dicsőítettük aznap este, és győzelmi ünnepet ültünk. Ez a mi különleges jerikói meglepetés történetünk.
Ha teljes szívedből szolgálod őt, nem szabad elkeseredned, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretnéd.
Lehet, hogy Isten egyszerűen valami meglepetést tartogat neked. Falak mind porba hullottak.
Köszönjük szépen az egész évi munkát, amit folytattak a gyerekmunkások, segítőik, és legyen áldott az Úr, hogy szólhatott a gyerekek között is az ige közöttünk, és imádkozunk értük tovább is, hogy szóljon közöttük, és áldja meg a szívükben az ige magvakat. Most folytatva Isten tiszteletünket keresztelőre készülünk. És énekeljük a 329. énekünknek a második versét. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Kedves András és Ilike, szeretettel köszöntünk benneteket és kedves keresztülőket abból az alkalomból, hogy jelenleg utolsó kislányotokat elhoztátok ide a gyülekezetbe, hogy megkereszteljük. Veronika Erzsébetet. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Hozzájuk lépett Jézus, és szólt hozzájuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Engedjétek meg, hogy ezen az örömteli napon Isten kegyelmére emlékeztesselek benneteket. Sőt, nem is én, hanem a keresztség is, hiszen a keresztség vize Istennek a kegyelmét idézi elétek, és elénk is. Nem a víz által árad ki ez a kegyelem, hanem az ige által, az evangélium által. A keresztvíz csak jelképezi a drága kegyelmet, ami megmossa és megigazítja az emberi lelket minden bűntől, és alkalmassá teszi az Istennel való örök szövetségre. Ez a kegyelem kijárat rátok. És ezért lehettek ti Isten gyermekei. Olyan jó tudnotok, hogy ez a kegyelem öröktől fogva való. És ez a kegyelem érthetetlen, mert olyanokra árad személyetekben is, akik nem érdemlitek ezt. És mégis. És ez a kegyelem nem csak öröktől való, és nem csak érthetetlen, hanem örökké való is, soha el nem fogyó. De erős is, mert megtart örökre, Isten mellett. És sorolhatnám még a lelki áldásokat, amiket a kegyelem hoz. De emlékeztetlek benneteket arra is, hogy ez a kegyelem földi áldásokat is hoz. Mert kegyelem, hogy például szeretitek egymást, András és Ili. És ennek az is a jele, hadd áruljam el nektek, hogy tegnap előtt az Árkádban találkoztam velük. És Ili és András kézen fogva mentek, és még a kedvemért sem voltak hajlandók elengedni egymás kezét. Szóval kegyelem, hogy szeretitek egymást, és kézen fogva tudtok járkálni a gyerekeitek nélkül is. Bár kézen fogva csak nélkülük lehet. Igen. Szóval kegyelem, hogy itt vannak a gyermekeitek, itt láttuk őket az előbb. Kegyelem, hogy okosak és egészségesek, hogy fiak és leányok. Kegyelem, hogy nem csak ti élhettek hitben, hanem ők is a hit útjára lépnek reménység szerint. Kegyelem, hogy a nagyszülők is hitben járnak, és erre nevelik az unokáikat. Kegyelem, hogy van betevő falatotok, hogy van otthonotok, hogy van gyülekezetetek is, ahova jöhettek. Mindez kegyelem, és még mi minden kegyelem. Minden kegyelem. Ez az érdemtelenül magához ölelő és lelki és földi áldásokkal is ellátó isteni jóság és szeretet tegye ma örvendezővé a szíveteket, vidámítsa meg a szemeteket, és ezzel a kegyelem hozta örömmel dicsérjétek és magasztaljátok a kegyelmes Atyát, Fiút és Szent Lelket, és kérjétek, hogy kegyelme öleljen át továbbra is benneteket, és ölelje át Veronikát is testvéreivel, mindnyájatokkal együtt. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük kisleányotokat, kérdezlek benneteket, akarjátok-e, hogy kisleányotok az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy őt mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istent megismerje, és a belévetett hitre eljuthasson, és erről ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt? Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Jöjjetek testvérek, és fönnállva mondjuk el az egyetemes keresztjén egyház hitvallását, a Hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemettették. Szállá alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmene a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem egy keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Veronika Erzsébet, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 180. énekünket, testvéreim, 180. énekünket, és ezzel készüljünk most már az igehirdetésre is, bár eddig is igehirdetés történt. A töredelmes szívet, te Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliumának 22. részéből, az első 15 versből. Máté evangéliuma 22. részében az első verstől a 15. versig ezt olvassuk. És megszólalvá Jézus ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, kik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akartak vala eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok, nem törődvén vele elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig, megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjték mind, akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre,
ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus tanításait vesszük itt sorra. Most érkeztünk a 30. igehirdetéshez, és hol van még a vége? Láttuk az eddigiekből is, hogy az Úr Jézus csodálatos tanító volt, és sokszor példázatokban tanított. Ezek a példabeszédei pedig rendkívüli módon megmozgatták a kortársai képzeletét és gondolatait, mint ahogy egyébként a miénket is. És ahogy régen volt, úgy van ma is, hogy számos Istenről, világról, önmagunkról, Isten országáról való elképzelésünket felforgatják, és újraírják. Azt hiszem, hogy ez a most felolvasott példázat is felkavar, és csak akkor nyugszunk meg, amikor hittel befogadjuk az üzeneteit. Kezdjük azzal, hogy az Úr Jézus ebben a példázatban valami figyelemfelkeltő kezdést alkalmazott, megint, mint ahogy sokszor. Azt mondja, hogy hasonlatos a mennyeknek országa. A mennyeknek országa, az a gondolat nagyon-nagyon erősen foglalkoztatta a korabeli zsidó embereket. Várták a mennyeknek országát. Ezt a tökéletes világot, amit a Messiás fog majd létrehozni, ahol minden és mindenki tökéletes lesz, zavartalan békesség uralkodik, és végre eltűnik a világból mindaz, ami zavaros, ami rossz, ami romlásba vívő, sátáni. Ebbe az országba vágytak Jézus kortársai, a mennyek országa, amit a Messiás fog elhozni. Az üdvösség állapotába vágytak, mint ahogy egyébként mi is ebbe vágyunk. Hiszen nem csak hívő emberként, vagy vallásos emberként, de még hitetlen emberként is, még ha nem tudják az emberek is, tulajdonképpen a békesség világába vágyódnak, ami a mennyek országa. Oda vágyódnak. És ezt próbálják ma is sokan megvalósítani a Földön, önerőből, Isten nélkül. Na hát, itt a Jézus körül állók megint azt hallják ott a jeruzsálemi templomban, mert ott hangzott el ez a beszéd a jeruzsálemi ünnepélyes bevonulás után, a nagy héten, amikor Jézus már a megfeszítésére készül. Szóval hallják az emberek, hogy hasonlatos a mennyek országa, oldalba bökték egymást, de figyeljünk már, mit mond. És elmondja ezt a példázatot. Ennek a példázatnak az első szereplőjére irányítom most a figyelmeteket, a királyra, aki a fiának mennyegzőt szerzett. Ez a király nyilvánvalóan maga az Atyaisten, aki öröktől fogva való szeretett fiának, Jézusnak elkészíti mennyasszonyát. Ez a keresztjén anyaszentegyház. És egy nagy napon majd az Atya a fiának adja a mennyasszonyát, amikor készen lesz, hogy a mennyasszony, az egyház örökké dicsérje és örömmel magasztalja szeretett megváltóját és urát a mennyek országában. Ennek az örömteli mennyegzőnek a szervezése nyilvánvalóan a világ teremtése előtt elkezdődött. Aztán a jegyajándék kifizetésre került a vőlegény Jézus részéről, hiszen életét adta oda, majd ismét felvette, megfizette a kívánt jegyajándékot, és megváltotta szeretett mennyasszonyát, az egyházat. Gyakorlatilag már minden készen van, és manapság a szervezés utolsó simításai zajlanak. Zajlik a vendégek meghívása. A mennyasszony felkészítésének ideje is lassan közeledik, és közeledik a nagy nap. Üt az óra hamarosan, amikor elkezdődik a fiú mennyegzője. Amikor az Atya dicsőséges szent állapotba Krisztus elé állítja mennyasszonyát, összeadja őket, hogy azok Krisztus és az ő népe egyek legyenek, és a népe őt dicsőítse örökön örökké. Mert ez a mennyegző elkezdődik egy napon, de soha nem ér véget. Örökké való mennyegző lesz, egy örök nagy örömünnep. Előtte még megtörténik az, hogy Jézus visszatér dicsőségbe, feltámasztja a holtakat, ítél, újjáteremti a világot,
de azután biztosan megkezdődik, és soha véget nem ér ennek a nagy örömteli mennyegzőnek a napja. A király az ő fiának mennyegzőt szerzett. Pont. Ez így volt, van és lesz, míg meg nem valósul. Életbe vágóan fontos dolog, testvéreim, nektek is, nekünk is, nekem is, hogy tudjak erről a nagy mennyegzőről, a királyok királya fiának, Jézusnak és az ő szeretett mennyasszonyának, a választottak gyülekezetének a mennyegzője napjáról, ami tényleg elkezdődik, és aztán kiteljesedik, de úgy, hogy soha nem lesz vége. És örök örömben és örök szeretetben egyesül Jézus és az ő népe a mennyek országába. Tudjatok erről a nagy napról, és erről a nagy eseményről, ami még előttünk áll. Minden esetre a mennyegző előkészületei még most folynak, és az egyik legfontosabb ténykedés folyik most, a vendégek meghívása bizonyos küldöttek által. Ők a második szereplő csoport ebben a példázatban, a postások. A példázat szerint a király az ő szolgáira bízta a meghívó átadását. Megbízta őket, hogy menjenek el ezekhez és azokhoz, és ezt mondják el. Ezek a postások, ezek nem vitatkoznak, nem mondják, hogy minek hívogatni a mennyegzőbe. A kiválasztottak majd úgyis értesülnek és eljönnek. Nem, hanem mennek és viszik az örömüzenetet, mert ez egy örömüzenet. Átadják a királyi meghívót a címzetteknek. Nem kellett más tenniük. Nem kellett más. Nem kellett manipulálniuk, nem kellett erőszakoskodniuk, nem kellett ügyeskedniük, trükközniük. Át kellett adni a meghívót. Ők pedig, ahogy látjuk a példázatból, ezt szépen teljesítették is. Oda mentek, ahova a király küldte őket, és továbbadták a rájuk bízott örömhírt. Elmondták, hogy a király elkészítette az örömteli mennyegzőt szeretett fiának, jószágok levágva, elkészítve, minden kész, semmi dolgotok nincs, csak jöjjetek el. Ez egy elég határozott felhívás egyébként, jöjjetek el, majd, hogy nem parancsként is felfoghatjuk. Amikor az első postás csapat néhány tagját közönyösen elutasították, aztán néhányukat megverték, sőt, másokat megöltek közülük, és ezt jelentették a királyuknak, akkor a király sértődés helyett kiküldte a második postás csoportot. Ismét kiküldte őket. Negyedik versbe olvassuk. Nem adta fel Isten a dolgot. Ezek a példázatbeli postások, akik több hullámba jönnek ki a királytól, és hívogatják az embereket a bárány mennyegzőjére, ezek valószínűleg az első csoport az ószövetségi proféták, a második csoport Jézus apostolai, az elsők inkább a zsidóknak, a második csoport nem csak a zsidóknak, hanem a pogányoknak is, hirdették az örömhírt. Mindenkinek tudnia kellett általuk, hogy az atya az ő fiának, a király az ő gyermekének egy nagy örömteli mennyegzőt szerzett. És mindenkinek tudnia kellett, hogy meghívott vagyok. A szolgák ezt adták tovább. Azt kell mondjam nektek, testvérek, hogy én is ilyen küldött vagyok ám köztetek, ha nem tudnátok. Én is ilyen küldött vagyok köztetek. Meg lehet, hogy nektek is ilyen küldöttként kell járni, ott, ahon vagytok. Nagy méltóság, ez rendkívüli megtiszteltetés a számunkra, hogy a királyok királya, ami Istenünk általunk akar meghívni embereket a bárány mennyegzőjére. És nekünk ezt a meghívót mindenkinek, aki az Isten parancsol, át kell adnunk. Mindenkinek el kell mondanunk. És ebből az üzenetből, ami ránk bízatott, nem szabad elvenni, nem szabad hozzátenni. Úgy kell elmondani, ahogy van. El kell mondanunk négy szem közt, el kell mondanunk sok szem közt. Itt láttuk, hogy városok, falvak, forgalmas közterein átsiető embereknek. El kell mondanunk szószékről, el kell mondani baráti kapcsolatokba, barátnői kapcsolatokba, internetes kapcsolatokon keresztül, a közösségi médiába. Az üzenetet kell elmondanunk, nem másról kell dumálnunk. Mert tudunk másról dumálni, meg még más szavakat is lehetne mondani, hogy mit szoktunk még csinálni. ahelyett, ami a dolgunk lenne. Ez a dolgunk. Amit ránk bízott a királyunk, azt kell továbbadnunk. Tekintet nélkül a hallgatóságunkra. Nem hallgathatjuk el az üzenetnek minden részletét. Nem hallgathatjuk el Jézus halálát. Nem hallgathatjuk el feltámadását, ami által elvégeztetett a megváltás. Nem hallgathatunk Isten haragjáról, a bűnről, a pokorról. Nem hallgathatunk a megváltásról, de a bűnbocsánatról, a megigazulásról se, amit Krisztus véréért kínál az Isten. Nem hallgathatjuk el a megtérés parancsát, Jézus követésének a következményeit, a nehézségeket, amikkel ez jár a mai világba. Nem szabad, testvérek, semmit se változtatnunk a meghívó tartalmán. Nem pszichológiát, nem elvont teológiai igazságokat, nem a magunk kis elmeszüleményeit, nem szociológiát, nem humanizmus, nem liberalista filozófiát kell hirdetnünk, és nem az indulatainkat kell mondanunk, hanem azt, amit ránk bízott a királyunk. A királyunk meg azt bízta ránk, ha mi az ő szolgái vagyunk, hogy hívjuk az embereket, hogy vegyetek részt azon a nagy mennyegző, legyetek ott az Isten országába. Lehetséges. A dolog már el van intézve. Már csak rajtatok áll, hogy ott lesztek, vagy nem lesztek ott. Hatalmas dolgok történtek már. A mennyegző meg lesz. Ne legyen kétségetek. Csak a kérdés, hogy ott lesztek-e, vagy nem. De legyetek ott. Jöjjetek el. Ezt üzeni a király, nektek is üzeni mindenkinek, aki most is itt van. Ezt kell továbbadnom nekem is, nektek is ezt kell továbbadni. Ez a lényeg, amit el kell mondanunk. Aztán a többit hagynunk kell. Nem az a dolgunk, hogy aki közönösen elfordul, abba belerugjunk egyet, megsértődjünk. Nem az a dolgunk, hogy aki szájba vág bennünket, azt visszaüssük, és elkezdjünk okoskodni. Nem kell a menekülésre fognunk a dolgot, amikor azt érezzük, hogy éppen mártírra akar valaki tenni bennünket, és nem kell hajuknál fogva rángatni másokat a mennyegzőbe. Egy dolgunk van, adjuk tovább, amit ránk bízott a mi királyunk. És csendbe viseljük el a reakciót, amit kapunk. Mert lehet, hogy tényleg ezt kell átélni, amit itt is ezek a szolgák, hogy van, aki egyszerűen közönyös, nem érdekli, van, aki jó, aztán elmegy a kereskedésébe, hát hova mehetne máshol, mint a kereskedésébe, meg a szántóföldre, hát a legfontosabb dolgok. Az életben ugye ezek, a munka, meg a munka. Aztán lehet, hogy van, aki agresszióval fog válaszolni, és megkér bennünket, hogy fogjuk be a csőrünket, és ne beszéljünk ilyen dolgokat. És lehet, hogy valakit, mint ahogy ma már történik, valakit meg elkapnak, és mártírrá tesznek, vagyis megölnek, kivégeznek a kortársai. Ez is benne van a pakliba. De itt és most is hallanunk kell, testvérek, nekünk is, hogy a megváltás elvégeztetett, Isten elkészítette a bárány mennyegzőjét, meg lesz tartva, most már hív bennünket, hív benneteket a mennyegzőbe a királyok királya. Hív a véget nem érő örömünnepre, amit fiának szerzett, hogy ott legyünk mindnyájan, és magasztaljuk ezt a bárányt, ami megvált úrunkat. De nézzük harmadszor a meghívottakat. Egy picit ővelük is foglalkozzunk, hiszen beszélt róluk Jézus. Az első csoport, akikhez küldi a király a szolgáit, a hivatalosok. Hát ez azt jelenti, hogy akik valamilyen oknál fogva a legközelebb álltak a királyhoz. Hát ezek azt mondja, nem akartak eljönni. Nem akartak eljönni. Na akkor küld megint szolgákat, hogy mondják meg nekik, hogy el van készítve az ebéd, minden kész van, jöjjenek. De azok nem törődtek, és egyik ide ment, a másik oda ment, ahogy említettem. Hagyjanak minket békén. Nem érdekel bennünket ez az egész ügy. Sokkal fontosabb nekünk itt a földi dolgainkat elintézni, mint ilyen mennyei dolgokkal foglalkozni. Mások pedig ismétlem nagyon agresszíven léptek fel, verbális agressziót is, testi agressziót is alkalmaztak a szolgákkal, a meghívókkal szembe. Voltak pedig, akik odáig mentek, hogy dühükbe meg is ölték őket. A király értesül a gyilkosságokról, és megbünteti a gyilkosokat. Valószínű, ezt is említettem már az előbb, hogy
Az első csoportba a zsidó emberek tartoztak, akiket Isten a prófétái által hívott, de azok azt mondták, hogy nem megyünk, nem érdekel minket. Isten ítélete utol is érte őket 70-ben a római hadsereg által. Városaikat felégette, tűzzel pusztította el. De nem csak ennyi volt a király reakciója, hanem az is, hogy ő kiküldte a postások következő csoportját, most már menjetek a nagyforgalmú útkereszteződésekbe, a terekre, és ezeken a közlekedési csomópontokon áthaladókat, tekintet nélkül arra, hogy jók vagy rosszak, hívjatok mindenkit a mennyegzőbe. Itt a küldöttek nagyobb sikerrel jártak, mert sokan elfogadták a meghívást, és ezeket vitték a mennyegzőbe. Ez a második, sokkal a szélesebb körű embercsoport nyilvánvalóan nem csak a zsidók, hanem a pogányok is, akiket Isten a zsidókkal együtt, tehát a zsidókat a pogányokkal együtt, a pogányokat a zsidókkal együtt, ott akarja látni a fia mennyegzőjébe. És van, aki elfogadja ezt a meghívást. Sokan hittek az evangéliumnak, hogy Pál apostol járta a városokat, ugye hirdette zsidóknak, pogányoknak is az evangéliumot, hívta őket, tolmácsolta Isten jó üzenetét, és sokan igent mondtak, és gyülekezetek alapultak egymás után a városokban, a különböző településeken. Hát te is a meghívottak között vagy, én is azok között voltam, és én igent mondtam erre. De te is a meghívottak között, te mit, válaszoltál már valamit a meghívásra? Vagy fontosabb dolgaid vannak, vagy nem érdekel, vagy agresszívben indulatba jössz, hogy téged ne hívjanak ilyen helyekre, mint a mennyek országa? Hagyjanak téged békén? Hát te is meghívott vagy, testvérem. És a körülötted élők is azok, neked kéne őket hívni. Hogy ők is hallják, és ők is legalább valamit válaszolhassanak. Lehet, hogy szájba vágnak, lehet, hogy fölkoncolnak, lehet, hogy röhögnek egyet, azt elfordulnak, lehet, hogy legyintenek, azt mennek tovább. De valakinek tovább kéne nekik mondani, hogy jöjjetek. Mondd tovább, hogy ők is meghívottak, legalább meghívottak legyenek. Na, fontos lenne azért, hogyha már a meghívottak közt vagy, hogy nehogy úgy jár, mint ez a példázatbeli férfi, aki hallotta a meghívást, és látszólag pozitíven válaszol, de úgy válaszolt, hogy mégse jutott hozzá mennyegzői ruhához. Ő elment, csak nem volt meg a kellő öltözete. Ő nem agresszívkodott, nem ment sehova, nem ölt meg senkit, ő ismétlem látszólag elfogadta a hívást, és belekeveredett a lakodalmas népbe, de nem volt mennyegzői ruhája. Már pedig abba az örömteli mennyegzőbe, a mennyek országába nem lehet bejutni mennyegzői ruha nélkül. Ezért onnan őt kihajítatta a király. A külső sötétségre, ami nyilván a kározatot jelenti. Persze a kérdés bennünk, hogy mi az a mennyegzői ruha, ami hiányzott neki. Azt hiszem, testvérek, hogy tudjuk, hogy mi az. Az isteni megbocsátás, ami elmossa az ember bűneit, és egyúttal tisztává és igazzá teszi az embert Isten szemébe. A kegyelem hiányzott neki. Ezt ő csak úgy szerezhette volna be, most már mi egy kicsit okosabbak vagyunk, és erről Jézus nem beszél, de mi tudunk már erről, ezt csak úgy szerezhetjük be, hogyha hiszünk abból, hogy Jézus megváltott minket a kereszten. Hogy ő nekünk bűnbocsánatot szerzett, kifizette a mennyegzői ruhánkat. Ő nekünk megigazulást szerzett, ott a keresztjén. Ha ezt elhisszük, akkor van ruhánk. Van mennyegzői ruhánk, amiben részt vehetünk. Ha nem hisszük el, ott lehetünk az üdvözülők között, a mennyek országa polgárai között, de nem fogunk bejutni a mennyek országába. Kihajítanak bennünket úgy, hogy a lábunk se éri a földet. Vagyis személyesen el kell higgyük, hogy Jézus engem megváltott. Oda kell mennem hozzá, meg kell szólítanom őt imádságba, el kell fogadnom tőle a kegyelmet, a megbocsátást, és akkor az enyém. Enyém Isten szeretete, megbocsátása, az igazság. És ott lehetek a mennyek országába. Enélkül, testvérek, ott lehetünk mi az üdvözülők között, akiknek ez megvan, mellettük élhetünk egyenesen, akár egy háztartásba is élhetünk velük, de nem fogunk bejutni velük a mennyek országába. Ki fognak minket dobni? És nem a szolgák fognak kidobni, a király maga fog kidobatni. Nem lehet enélkül oda keveredni. Az örök sötétség vár, akkor nem egy nagy örök üröm ünnep. Meghívottak vagytok, de figyeljetek, hogy nehogy bűnbocsánat és megigazulás nélkül akarjatok bejutni az Isten országba, és hogy az meglegyen nektek, Higgyetek az Úr Jézusba. Ez a személyes dolgotok. Bízzátok rá magatokat, kövessétek őt. Az utolsó dolog, amit a példázatból most elétek hoznék, a mennyek országában résztvevők, a jelenlévők ügye. Mert egy ilyen csattanós aforizmával fejezi be Jézus ezt a példázatát, azt mondja, hogy mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Figyelemre méltó testvérek, hogy Jézus nem azzal zárta ezt a példázatot, amivel talán várnánk, hogy mond egy aforizmát arról, hogy akik hisznek, ott lesznek. Akik nem hisznek, nem lesznek ott. Mi ezt várnánk, de nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy akik ott lesznek, azok azért lesznek ott, mert választottak voltak. Kiválasztottak voltak. Az is megállna a helyét, ha azt mondta volna Jézus, hogy azok lesznek ott, akik hittek az evangéliumba, hittek az Úr Jézusba. Ez is igaz lenne, de nem ezt mondta. Hanem a mélyebb okra mutatott rá, amiért azok az emberek hisznek. Azért tudnilik, mert kiválasztottak. Akik erre választottak, azok ott lehetnek. Mellékesen jelzem azt, testvérek, hogy Jézus ezt a mondást, hogy az elhívottak sokan vannak, vagy a meghívottak sokan vannak, de kevesen vannak a választottak, a kiválasztottak. Ezt Jézus már korábban is mondta. Amikor mentek föl Jeruzsálembe, egy másik példázatnak is a záradékában ott szerepel ez a mondása. Az új fordításokból kimarad, de a régi károli fordításban benne van, mert az úgynevezett textus receptus alapszövegében a reformátori korban használt újszövetségi görög szövegben benne volt ez a, és valószínűleg benne is volt az eredetiben is. Csak az új fordításhoz használt görög alapszöveg az egy ilyen kritikai szöveg, azt már nem, azt nem tudom hány módon meghúzták már. Nem jó. De tegyük föl, csak egyszer mondta Jézus. Egyébként akkor is elég lenne. De így most azt mondom nektek, hogy legyünk nyugodtak, hogy mondta többször is. Sőt, Jézus máskor is magától értetődő természetességgel beszélt az isteni kiválasztásról. Nem egyszer, nem kétszer, nem tudom hányszor beszélt arról, hogy van Istennek kiválasztása, és a hívő embereket Jézus nem egyszer, nem kétszer nevezte Isten választottainak, vagy egyszerűen csak a választottaknak, a választottakért megrövidítettnek azok a napok. Ha lehetséges, a választottakat is elhitessék, vagy kiküldi az angyalait, hogy a választottakat összegyűjtsék. Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, csak Lukástól, Mátétól, Jánosról még nem is beszéltünk. Jézus világosan beszélt erről, a kiválasztásról, és mit értett rajta? Azt, amit a kortársai, zsidó emberek voltak. Ismerték ezt a kifejezést, és egyáltalán nem ütköztek meg rajta, hiszen ők olvasták a Bibliájukat, és a Mózes 5. könyvének 7. részébe Isten ezt mondta nekik, mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott ki titeket, mert minden népnél többen volnátok, mert minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr. Kétszer is szerepet, hogy Isten választotja a zsidó nép. Kiválasztott őt a népek tengeréből, nem azért, mert látta, hogy milyen nagyszerű nép lesznek, mert pont ha előre nézett Isten, azt látta, hogy milyen nép ez. Tisztán szeretetből választotta ki őket, különböztette meg őket más népektől, hogy ők legyenek az ő népe, akik őt szolgálják, és akik az ő dicsőséges céljait betöltik ebbe a világba. Jézus ugyanerre utal. Isten kiválaszt. Nem csak a zsidókat választotta ki arra, hogy őt szolgálják, és őt dicsérjék, és őt hirdessék a világnak, hanem embereket is kiválaszt arra, hogy ott legyenek a mennyegzőben. Embereket is kiválaszt, hogy ők ott legyenek a bárány mennyegzőjén. Nem azért választja ki őket, mert ők ilyenek, meg olyanok, meg ilyen erényük van, meg olyan erényük van, vagy mert látta előre, hogy milyen jó emberek lesznek, meg hogy hinni fognak, meg hogy megtérni fognak, mert az Isten előre tudása az nem, ez nem a kiválasztás. A kiválasztás az más. A kiválasztás az az, hogy Isten teljesen önmaga miatt számunkra kikutathatatlan okból embereket kiválaszt egy hatalmas kárhozatra igyekvő tömegből, hogy az ővéi legyenek. És ő a báránynak adja őket, és ezek a bárány magasztalják majd az Isten országába örökkön örökké. Tulajdonképpen nem is róluk szól ez a dolog, hanem a bárányról, a fiúról, a királyfiról. Az ő magasztalásáról, mert az atya szereti a fiút, és azt akarja, hogy őt magasztalja majd egy nép. És annak a népnek a tagjait kiválasztotta erre. És ezek az emberek pedig hinni fognak az evangéliumnak. Előbb vagy utóbb hinni fognak a Krisztus evangéliumának. Hinni fogják, hogy Jézus megváltotta őket. Hogy övéké a kegyelem, övéké a bűnbocsánat, övék az örök életük, az Isten gyermekei. Hisznek, átadják az életüket és követi Krisztust. Pont a kiválasztás garantálja, hogy ezt megtegyék. De hadd hívjam fel a figyelmeteket, testvérek, arra, hogy az Úr Jézus ebben a példázatában milyen magától értetődő természetességgel, könnyedséggel állította egymás mellé az isteni üdvösségre való kiválasztást és az emberi felelősséget. Egyszerűen nyilvánvalóan előttünk, hogy olvassuk Jézusnak ezt a példázatát is, meg más szavait is, más tanításait, hogy az ő elméjében a legkisebb feszültséget nem okozta, hogy Isten kiválaszt embereket az üdvösségre, és ugyanakkor az embereknek válaszolniuk kell, személyes felelősségük, hogy válaszoljanak az evangélium hívására. Ahogy Jézus ezt az egész példázatot mondja, az Isten elkészíti a mennyegzőt a fiának, kiküldi a szolgáit, jöjjetek. Jöttök, nem jöttök. Azért várnánk, hogy szinte a példázatnak az aforizmája is az lesz, hogy aki hisz, az ott lesz, aki nem hisz, nem lesz ott. De nem ez az aforizma, hanem a másik oldal, az isteni oldal, a kiválasztás. Azt hinnénk, hogy mi azt hinnénk, és azt hiszük sokszor, ha Isten kiválaszt embereket az üdvösségre, akkor onnantól kezdve az ember csak egy bábú, egy sakbábú, egy akarattalan, és egy felelő, nem is rajta múlik az üdvössége igazából. Elimináljuk az emberi felelősséget, ha Isten kiválaszt az üdvösségre. De Jézus nem mondja. Az ő elméjében az isteni kiválasztás, meg az emberi felelősség együtt van. Elismerem, hogy nem könnyű ezzel megbirkózni. De segít azt, testvérek, ha megfontoljuk, hogy a Szentírásban van még egy-két ilyen ügy, amivel igen nehéz megbirkóznunk. Úgy a magunk is nagyszerű elméjével. Mert például hogy van az, hogy Isten egy és három? Meg tudja valaki ezt magyarázni? Racionalizálni tudjuk ezt a dolgot? Hogy lehet Isten egy és három? Hogy lehet Jézus egyszerre Isten és egyszerre ember? Ezt se tudjuk megmagyarázni. Hogy lehet, hogy a Bibliát a Szentlélek írta, illetve emberek írták? Ez is egy olyan kettőség, amivel nem bírunk megbirkózni. Hogyan lehet az, hogy én bűnös vagyok és igaz is vagyok? Egyszerre bűnös és egyszerre igaz az Isten előtt. Egy hívő ember, egy Krisztusban hívő ember. Egyszerűen testvérek, vannak itt egy-némely dolgok, amik a mi véges és sokszor bűnös rációnkat és logikánkat felülírják. Ugyanígy ez az igazság is, hogy jön össze, hogy Isten kiválaszt embereket az üdvösségre, tekintet nélkül arra, hogy kik, mik, mit fognak tenni, mit nem fognak tenni, és utána mégis felszólítja ezeket az embereket, és azt mondja, hogy a ti felelősségetek, hogy ott lesztek, vagy nem lesztek ott. Na ezt egyeztessük össze. Jézus össze tudta egyeztetni, és ha ő össze tudta, akkor nekünk se lehetetlen, csak megmondom, hogy mi kell hozzá.
ige előtti alázat szükségeltetik. Mély ige előtti alázat. Föl kell adnunk azt a gőgünket, azt a beképzelt hiúságunkat, hogy mi mindent meg tudunk érteni. És minden ellentmondást fel tudunk oldani. Mi nem tudunk mindent megérteni, és nem tudunk minden ellentmondást feloldani. Van, amikor az ellentmondásokat el kell fogadnunk. És ha az igében táródik elénk egy ilyen ellentmondás, akkor is el kell fogadnunk. Egyébként, ha a természetbe tárul elénk, ott is el kell fogadnunk, hogy hogy lehet, hogy a fény hullám, máskor meg részecske. Egyszer így viselkedik, egyszer úgy viselkedik. Akkor most micsoda? Muszáj meghajolnunk, és élvezzük a napsütést. Hát élvezzük, testvérek, de alázattal. Élvezzük már, hogy Isten kiválaszt embereket az üdvösségre, és ugyanakkor nem semmisíti meg az emberi személyes felelősségünket. Ennek egy csomó haszna van a számunkra egyébként. Ez a feszültség, amit nem bírunk feloldani, ha megmarad ebbe a feszültségbe, a fejünkbe és a szívünkbe, akkor ennek számos pozitív következménye van. Nem fogok ebbe most belemenni. De milyen jó egy embernek például, csak egyet mondok, arra gondolni, amikor éppen nagy bűnöket követek el, és úgy érzem, hogy na, én a mennyek országának a színét se fogom látni. Milyen jó arra gondolni ilyenkor, hogy nem rajtam múlik, azért mégse. És az Isten hű marad akkor is, ha hűtlen vagyok. És megvigasztalódom a kiválasztás tudatától. Vagy milyen fontos ahhoz, hogy szent életet éljek, hogy tudjam, hogy nem engedhetem-e magam, ha én hiszek Jézusba, hanem törekednem kell az én Jézusba vetett hitemet igazolni jó cselekedetekkel. És igenis felelős vagyok azért, hogy amikor valakinek adnom kell, akkor adjak neki, amikor meg kell bocsátanom, megbocsássak, amikor bocsánatot kell kérnem, akkor bocsánatot kérjek tőle. Amikor el kell mennem valahova, elmenjek valahova. Értitek? Tehát hol ez az oldal terem jó gyümölcsöket, hol a másik oldal terem nagyon pozitív gyümölcsöket a hívő ember életébe? Hagyjuk már meg ezt a maga feszültségébe. És ne akarjuk feloldani. Sajnos, testvérek, az egyház történetben egy csomó ember van, akinek nem tetszik az, hogy az ember felelős lény. És túldimenzionálják az Isten szuverenitását. Ezeket úgy nevezik, hogy ezek hiperkálvinisták. A hiperkálvinisták. Azt mondják, ó, hát Isten elrendelte emberek üdvösségét, most már kalap, menjünk. Azok, akiket kiválasztott, úgyis üdvözülnek, akiket meg nem választott, azok úgyse üdvözülnek. Nem is kell evangelizálnunk se az embereket, nem kell hívogatnunk őket, mint ahogy Jézus példázatában van, mert aki Isten úgyis eldöntött, az úgyis oda kerül. Túldimenzionálják az Isten kiválasztását, és eliminálják, meghamisítják az ember felelősségéről szóló bibliai tanítást. A másik oldal pont fordítva tesz. Nem akar hallani se az Isten kiválasztása. Isten kiválasztása, ekkora tévta, mindennek elmondják. Az ördög tudománya. Nem zavarja őket, hogy Jézus is beszél róla. Az ördög tudománya. Bezzeg az ember, és ráteszik az emberre a felelősséget. Rajtad múlik az üdvösség. Elveszítheted, ha nem viselkedsz rendesen. Ezeket úgy nevezik, hogy arminiánusok. Az az igazság, hogy arminiánusokkal Magyarországon lépten nyomon lehet találkozni, hiperkálvinistákkal én még nem találkoztam, pedig elég sok kálvinista ember volt az életemben körülöttem, de egyik se volt hiperkálvinista. Én körülöttem olyan reformátusok voltak, olyan református lelkész volt a nagyapám, az édesapám, és mások, akiket ismerek, én is ilyen vagyok, hogy megalázom magam az ige előtt. Nagy kegyelem ez. Megalázzuk magunkat az ige előtt. És ránézünk Jézusra, te hogy? Te beszéltél erről, hogy van isteni kiválasztás. És azok lesznek ott a mennyegzőben, akiket Isten kiválasztott. És ugyanakkor, ugyanabba a példázatba aláhúztad, hogy aki nem fogadja el a meghívást, az kimarad. És ezért nem okolhatja Istent, mert itt senki nem okolja Istent ebbe a történetbe. Még az az ember se, aki ott volt a mennyegzőben, de kidobták onnan. Még azt se azt mondja, hogy miért kéred rajtam számon a mennyegzői ruhát, nem választottál ki. Egy szava nincs, csak hallgat, mert tudja, hogy én vagyok a ludas.
Meg kell tanulnunk, testvérek, alázattal fordulni az igéhez. És hogyha egyszer azt mondja Jézus ebbe a példázatba, hogy van isteni kiválasztás, tekintet nélkül az emberi erényekre, meg nem tudom mi, úgy döntött. És ugyanakkor elküldi a szolgáit és hív bennünket, teljes mértékben ránk terheli a felelősséget azért, hogy mit válaszolunk a meghívásra. Hiszünk, nem hiszünk. Megyünk, nem megyünk. Rajtunk múlik az, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott. De úgy, hogy közben van isteni kiválasztás. Éljünk együtt ezzel a feszültséggel, testvérek. Éljünk együtt ezzel a feszültséggel, és most azzal fejezem be a mai igehirdetést, hogy ha valaki, most itt ül köztetek, aki hallja a meghívást, akkor hallja meg. És fontolja meg azt, hogy nekem erre előbb-utóbb valamit lépni kell, de inkább előbb, mint később. Ne firtassa, mielőtt hinne, hogy vajon én kiválasztott vagyok, vagy nem vagyok az. Mert erre van ugyan kísértésünk, és a sátán ezzel el is tudja terelni a figyelmünket a sorsdöntő állásfoglalásról, de nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, amivel a példázatbeli meghívottak is foglalkoztak, hogy elmegyek, vagy nem megyek-e. És én hogy válaszolok erre a dologra? Kifogásokat sorolok? Agresszíven befogjuk a száját a követnek? Megöljük őket? Kiküszöböljük az életünkből őket? Vagy formálisan igen mondunk, de tulajdonképpen azért nem? Vagy pedig megyünk, hiszünk az evangéliumnak, és hiszünk, és követjük a Krisztust. Elvégeztetett, kész, vár engem, megyek. Ez kell, aki még nem döntött el, döntse el. Határozz el a szívébe, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Itt nem ez a szent pillanat, amikor meghívnak minket, testvérek, ez a kairos, ez az üttörténeti pillanat, ez nem arról szól, hogy elkezdjek arról elmélkedni akkor, hogy most akkor én kiválasztott vagyok, vagy nem. Nem. Arról kell gondolkodni, hogy megyek, vagy nem megyek. Ha azonban közületek valaki már engedett a meghívásnak, akkor lássa meg először vagy újra, hogy nem rajtam múlik az én üdvösségem, hanem ez Isten kegyelmének köszönhetem. Egyedül Isten kegyelmének köszönhetem. Sola gratia, ahogy a reformátorok mondták. A tévelygőnek kikiáltott reformátorok némelyek szerint. Sola gratia, egyedül kegyelemből. Ő készítette el a mennyegzőt a fiának. Ő döntött úgy, nem tudom miért, mert ha rám nézett, akkor mit látott? Vajon mit látott? Semmit nem látott. Egy bűnös látott, egy lelki halottat, egy lelki vakot, egy süketet látott, aki az ő törvényét lábbalt, ezt látta előre az Isten. És mégis kiválasztott? Hát csak csodálom, hogy hogy lehetséges? Hogy lehetséges? Hogy szent lelkével hívott, hogy szent lelkével hitre segített, hogy itt lehetek az üdvözült seregbe, és várhatom vissza a Krisztust, és örvendezhetek annak, hogy a mennyek országának a polgára vagyok. Tudom, hogy oda tartozom. Hát én nem mondom önelégültséggel, hogy én megtértem ekkor és ekkor. Én. Hogy még ebbe is magamat dicsőítsem meg, hanem oda borulok alázattal, hogy őt dicsőítsem meg, aki kiválasztott engem, és a kiválasztására épül az én egész hitem, meg döntésem, meg örökkévaló bizonyosságom és biztonságom. Áldom az Urat nagy alázattal és nagy örömmel. Áldjátok az Urat nagy bizalommal és nagy örömmel, ha ott lehettek, és megvan nektek ez a ruhátok. Tegyen bennünket ez a tudás, a kiválasztás tudása vagy hite felelős keresztjénekké, akik ugyanakkor törekszünk arra, hogy ami rajtunk áll itt a hívő életbe, azokat a jó cselekedeteket végbe vigyük a maga idején, hogy ezzel bizonyítsuk kiválasztottságunkat. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy tanítasz minket, és a te tanításaid, ahogy mondtuk is az elején, fölforgatják a gondolatainkat, a kegyességünket, hitünket. Látod, hogy ki tudunk alakítani magunkban bizonyos meggyőződéseket, aztán utána nem engedjük még neked se, hogy azokat felülírjad, hogy azokat megváltoztassad. Segíts rajtunk, Urunk, hogy kicsit megpuhuljon a szívünk, és rugalmasabbakká váljunk, sőt, alázatosabbakká. Köszönjük te néked, hogy beszéltél nekünk arról, hogy lesz a nagy mennyegző. Ez egy olyan nagy örömteli esemény lesz, ami egyszer biztosan megkezdődik, és aztán soha nem lesz vége, és még nagyobb dolog, hogy mi meg vagyunk oda hívva, külön-külön, és ma is hallhattuk a hívásodat, hiszen személyesen szólogatsz minket is szolgáid által, akik lehet ilyenek, lehet olyanok, de mégis a te szolgáid. És köszönjük te néked, hogy ezzel ránk terhered annak a felelősségét, hogy mit válaszolunk. Felelősek vagyunk önmagunkért, és az örök jövőnkért is, nem csak a holnapunkért itt a földön. Köszönjük te néked, hogy te ugyanakkor arról is beszéltél, Jézusunk, hogy létezik isteni kiválasztás, amiről nem egyszer, nem kétszer beszéltél, amiről olyan csodálatosan beszéltél, amiről beszéltek aztán az apostolaid, ami hozzátartozott láthatóan magától értetődő természetességgel az első keresztjén gyülekezetek hitéhez. Köszönjük, hogy létezik a kiválasztás. És titokzatos, rejtelmes dolog ez, de eldönt és elhatároz mindent. Üdvdöntő, üdvmeghatározó, isteni döntés. Köszönjük néked, hogy te benned az emberi felelősség és az isteni kegyelmi kiválasztás csodálatos egységben tündökölt, és nem zavar téged az igazságnak se egyik, se másik oldala. Végezd el bennünk, hogy mi is azzal az alázattal járhassunk, és megszokjuk ezt a feszültséget. Hozzászokjuk, és aztán megtapasztaljuk ennek áldását is az életünkben, a kegyességünkben. Most nagyon kérünk azokért, akik hallották a hívást, hogy tudjanak igent mondani neked. És akik igent mondtunk, hadd magasztaljunk azért az érthetetlen kegyelemért, hogy ezt megtehettük. Valljuk, hogy sokan vannak az elhívottak, és kevesen a választottak. De még ez a kevés is sok. Hiszen egy megszámlálhatatlan sokaság lesz ott azon a mennyegzőn, ahogy olvassuk a Jelenések könyvébe. Egy megszámlálhatatlan sokaság minden népből, nemzetből és nyelvből. Köszönjük néked, hogyha részei lehetünk ennek a nagy sokaságnak. Valljuk, hogy egyedül kegyelemből. Kérünk téged arra, hogy áld meg most gyülekezetünket, áld meg a jövő hetünket, gyülekezeti alkalmainkat, áld meg, kérünk a betegeinket, gyógyító szereteteddel, légy közel hozzájuk, és add, hogy belé tudjanak kapaszkodni utolsó erejükkel is. Te legyél az ő megváltó uruk. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg azokon, akik ápolják a betegeket, adj nekik sok erőt, békességet. Imádkozunk a gyászolókért, vigasztaló szereteteddel öleld körül őket is. Köszönjük, hogy hozhatjuk eléd egész családunkat, családjainkat, különösképpen is azt a családot, akik most itt kereszteltek. Áld meg az Andrásékat, áld meg a kis Veronikát, öleld őt magadhoz, Urunk, és add, hogy a tied legyen a többi testvéreivel együtt. Kérünk téged arra, hogy áld meg az összes gyermeket, aki itt volt most előttünk, közöttünk. Munkálkodj a kis szívükbe, életükbe, hogy minél előbb megragadják a kegyelmet, és legyen mennyegzői ruhájuk, és ők is ott lehessenek majd a szüleikkel együtt a te országodban. Köszönjük néked, hogy ma így lehettünk együtt, hogy téged magasztalhatunk, és téged dicsőíthetünk a te szeretetedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket Krisztusba vetett hit által. Amen. Kérek vizet. Foglaljatok helyet. Mm-hmm. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő héten szokott időbe tartjuk a Biblia óránkat és az ima óránkat. Szeretettel hívunk és várunk tehát kedden 18 órára, és pénteken pedig ugyancsak 18 órára mindnyájatokat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül a 451. éneket lapozzuk fel, és ezt énekeljük. Köszönöm. Énekeljük-e mind a négy versével? Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Utána majd a himnusszal zárjuk mai Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el.
Thank you.
áldás békességet kívánok.